Ad a választ.
Aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
És sport és mesterséges intelligencia témánk. Itt van velünk Kis Gergely, az Attractor ZRT alapítója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Szia, jó reggelt!
És abba hagytuk ott, amikor erről kezdtünk el beszélgetni, hogy a motorsportoknál, de mi volt egész pontosan az előző beszélgetésben?
Hát próbáltuk számba venni itt a mesterséges intelligencia technológiáknak a sportra gyakorolt hatásait, és annyira belemelegettünk, hogy egyszer csak azt vettük észre, hogy vége a műsornak, úgyhogy most egy ilyen második részt fogunk beszélgetni. Az alaptézis az az, hogy ugye a sport az mindig is arról szólt, hogy az valamiféle ilyen versengő történet, amit mérünk, és a mesterséges intelligencia meg ugye valamilyen szinten hasonló dolgokról szól, hogy ott is mérünk, és próbálunk javítani, és
illetve hát igen, egyre több adat keletkezik, egyre több szenzorral mérik ezeket az adatokat, ugye most már nem csak az van, hogy hát egy jó, majdnem két évtizede azért a különböző külső szenzorok azért jelen vannak a sportban, nem csak a profi sportban, de ezek ugye a cipőbe rakható szenzortól kezdve a kezünkön hordható cuccokig minden,
hát hanem gólbírók.
Igen, ugye a videó, hogy is van ez, gépi látás és az ezzel kapcsolatos az összes dolog, illetve most már belső szenzorok is vannak, amik ugye mindenfélét mérnek az atlétáknál, a véroxigéntől kezdve az összes mindent, ami van bennük. Most itt az a kérdés, hogy ezeket mind ugye mérni lehet, de van egy csomó adat. Mit csinálunk ezzel az adattal? És ez mesterséges intelligencia, meg gépi tanulás, meg big data nélkül nagyon nehezen kezelhető, főleg, hogyha valós idejű, tehát mérkőzés közben történik valami. De gondolom itt jön a mesterséges intelligencia kép, hogy segít nekünk ezt mind feldolgozni.
Így van. Ugye egyre fejlődnek azok a technológiák, amik egyébként a hagyományos iparágakban, vagy a világnak a más részeiből érkeznek. Az algoritmusaink, amiket használunk, egyre fejlettebbek, az adattárolási technológiáink egyre fejlettebbek, egyre gyorsabban tudunk hozzáférni, felhő technológiák, stb. És akkor ez hat vissza igazából a sportvilágára is, és az egyik dolog, hogy a technológiánk fejlődik, a másik meg az, hogy a társadalmi, vagy az ilyen egyéni szinten felmerülő ilyen gátak a technológiával kapcsolatban, azok is így hullanak el. Tehát a korábban konzervatív sportágak is egyre inkább észreveszik, hogy versenyelőny az, hogyha használják a technológiát. A nagyon magasan jegyzett érzd nagyon sok pénzt termelni képes csapatoknál vagy sportágaknál értelemszerűen minden kis versenyelőny az végén dollárban mutatkozik meg, tehát használják ezeket a technológiákat.
Oké, motorsportok, ugye, mert ott eddig is egy csomó szenzor volt, egy csomó mérő dolog, eszköz, meg minden. Ez hogy változtatja meg a mesterséges intelligencia?
Tehát természetesen a motorsportoknak egy ilyen forma egy szinten, ami igazából sokkal közelebb van az űrtechnológiához, mint a hagyományos közlekedés, tehát egy forma egyes autó az sokkal közelebb van egy űrhajóhoz, mint mondjuk az én autómhoz, vagy a tiédhez. Tehát az értelemszerűen mindig is a élenjáró technológiáknak a gyűjteménye volt egy ilyen autó. De itt is az van, hogy ahogy érkeznek az új technológiák, folyamatosan építik be, és most egy ilyen új. És ugye van az a jelenség is, hogy a Forma 1-ben megjelenő, vagy az ilyen nagyon, tehát a versenyautókban megjelenő technológiák előbb-utóbb átszivárognak a hagyományos közlekedésbe, a mi autóinkba. És ennek a trendnek egy ilyen jelenlegi eleme az, hogy az önvezető autóknak, vagy járműveknek is van saját versenye. Nem is akármilyen erőforrásokat csoportosítanak ezekre a technológiákra. A RoboRace nevű, nem tudom, szervezet talán az, ami a legelől jár ebben az egész történetben. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy pilóta nélküli versenyautó, eszméletlen jól néz ki egyébként, nagyon futurisztikus a megjelenési formája, és ugye a RoboRace az arról szól, hogy ezek ilyen 500 lóerős, több mint 500 lóerős villanyos összteljesítményű autók, pilóta nélkül, nagyon könnyűek, természetesen nagyon laposak, több mint 300-zal tudnak menni, és akkor ők versenyeznek egymással pilóta nélkül. Nyilvánvalóan ez a fajta verseny, ez abszolút átszivárog majd az önvezető autókba, hétköznapi használatba, és nagyon sok olyan...
Mármint a technológia, amit használnak ugye a versenyekbe.
Így van, és nagyon sok feladatot kell megoldani, tehát az tök jó, hogyha egy mesterséges pályán, például Magyarországon van ugye a híres Zalazón, a zalai pálya, amire nagyon sok hát pénzt költöttünk mindannyian, hogy ez legyen, de ez egy
mindenkinek fájt egy kicsit, igen.
Hogy összességében fejlődjön a technológia. És kicsit belemennék, szerintem nagyon izgalmas a történet, hogy hogyha a GPS technológiát használhatnánk ezekben a versenyekben, mint ahogy egyébként használhatjuk, akkor az nagyon, nagyon sokat segítene. De a GPS az egy ilyen kétélő fegyver, mert hogyha hirtelen megszűnik a GPS jel, mondjuk egy sűrű erdőben, vagy egy magas házas övezetben, vagy valami egyéb történet miatt, akkor ugye egyből neki megy az autó a falnak, hogyha csak ezt a technológiát használnánk. Ezért ennek a kiegészítésére, vagy éppen kiváltására komoly tudományok vannak, hogy hogyan lehet használni. Ugye klasszikusan ezt ilyen inercia navigációnak hívjuk, ami arról szól, hogyha nem használsz külső ilyen GPS jelet, hanem csak mindig a saját magadnak az előző pillanatban viszonyított pozíciójához képest navigálsz, akkor ugye az hogy tud működni. És itt említetted, hogy rengeteg sok szenzor van, valóban ezeknek a szenzoroknak az érzékelésének a képessége, annak az előrejelzése, hogy egy pillanattal később hol lesz az a jármű, ami egy pillanattal korábban volt, illetve hogy az energiafogyasztást hogyan optimalizáljuk, tehát mikor mennyi gázt nyom a robot, hogyha a gázt, ugye már nem gáz, elektromosságot nyom a robot, hogy minél jobb, hogy ő nyerjen végül is, ezeket a technológiákat fejlesztjük. Nagyon izgalmas.
De ezen gondolkodtam is, igen, hogyha ugyanazokkal a szenzorokkal, ugyanazokkal az inputokkal, ugyanazokkal az algoritmusokkal dolgoznak, ugyanolyan teljesítményű autók, akkor hogy lesz ebből verseny?
Az autók, a hardware platform az ugyanaz, a szoftver az meg más. Ez ugyanaz, mint amikor a tőzsdei robotoknál a platform az ugyanaz, mert mindenki ugyanazon az adatbázison dolgozik, meg ugyanazokat az adatokat látja, de mégis a szoftver az, ami meghatározza, hogy végül ki fog nyerni. Nagyon nagy különbségek vannak egyébként attól függően, hogy ki milyen technológiát használ, meg ki milyen stratégiával áll neki, és az, hogy az autó az ugyanaz, az gyakorlatilag semmit nem jelent, a szoftver az, ami a lényeg.
Világos, így már teljesen érthető.
Nagyon érdekes. Ez a Roborace DevBot 2.0 az autó, és akkor erre ugye különböző szoftvereket, meg megoldásokat találnak ki. Akkor ezek szerint a jövő pilótája a fejlesztő, szoftverfejlesztő.
Így van. És egyébként a Roborace DevBot 2.0 az ugye egy platform. Uh-huh. Tehát ugye az a nagyon érdekes benne, hogy ezt meg lehet vásárolni. Nem tudom, vannak olyan autó, azt hiszem, hogy a Formula 3 talán, tehát a Forma 1, 2, 3-ból a 3 az olyan, hogy az is azonos autókkal versenyeznek, de ugye ott a pilóták jelentik meg a csapatok a különbséget. Ez valami hasonló, hogy a Roborace DevBot 2.0 az egy vitre azonos járművet biztosít a csapatoknak, és aztán a csapatoknak a fejében van az a tudás, ami miatt az egyik autó nyer, a másik meg nem nyer.
Nagyon jó.
És kicsiben egyébként, hogyha valakinek esetleg kedve szottyan ahhoz, hogy beleszagoljon ebbe a világba, a Raspberry Pi, ugye az egy könnyen hozzáférhető, olcsó hardware elemeket össze lehet vásárolni a neten, bármit. Nekik van egy ilyen Formula Pi nevű versenye, ahol otthoni körülmények között bárki részt vehet egy ilyen versenyben gyakorlatilag, hogy fejleszti a kis Formula Pi-jét, és akkor próbál versenyezni.
formulapi.com, ott meg is lehet nézni.
Okay.
Nézzük meg ezt a tenisz dolgot, mert ugye a fociról sokat beszélünk, illetve hallunk róla, mert rengeteg vita van azzal kapcsolatban, hogy mi és hogyan fog átalakulni ebben a sportban. A teniszben én legalábbis nem hallottam ennyit erről beszélni, de aztán lehet, hogy nem figyeltem oda.
Pedig hát nagyon, ugye a tenisz is az egyik legjobban termelő, dollárban értve a legjobban termelő sport, tehát nyilvánvalóan ott is próbálják ezeket a technológiákat felhasználni, több helyen is, egyrészt az edzésekben, tehát hogy a játékosok jobbak legyenek. Itt ugye nincsenek olyan eszközök, mondjuk nincs egy autó, ami végtelen sok elemből áll, ami aztán, ha szuper jó, akkor a versenyző is előnyben van, ott a teniszütő van kb. Meg az izom, amit lehet használni, de az, hogy az ember hogyan áll hozzá a teniszhez a teniszpályán, azt nagyon sokféleképpen lehet javítani, ugye klasszikusan edzőkkel szokták ezt csinálni, ma már egy csomó olyan technika áll rendelkezésre, akár egy egyszerű otthoni telefonnal is az ember kiakasztja a telefont megfelelő nézőpontban, azt hiszem egyébként, hogy az a tech, amit én láttam, az a vál fölött, tehát hogy az ütőjátékosnak a háta mögé kiteszed a telefont a pályára, akkor a telefon nézi, hogy hogyan játszod a mérkőzéseket, utána azt az adatot, a video streamet felküldi a felhőbe, és különböző analitikákat készít arról, hogy te hogyan mozogsz a pályán, hogyan ütsz, hogyan tudod javítani a saját játékodat, és egyébként ugye még ez egy ilyen távedzésre is lehetőséget ad, amikor nincs veled az edző, akkor ő éppenséggel a saját otthoni körülményei között is tud segíteni a játéknak a fejlesztésén.
Nem kell valami speciális kamera, hanem egy ilyen mobiltelefon kamera már bőven elégséges ehhez.
Ezen a szinten igen, így van. Azért, amikor a múltkor beszélgettünk arról, hogy a nagy tornákon ott azért nagyon súlyos kameratechnika van, végtelen felbontás, mindent mérnek, sok kamerával, azért abból még többet lehet tanulni, és egyébként ugye ez meg a másik eleme az, ami a sportokat körülveszi, ugye a közvetítés, hogy a közönség tudja élvezni a játékot. Na itt nagyon erősen használják a fejlett ilyen machine learning meg AI technológiákat. A wimbledoni tenisz közvetítésnél például az IBM Watson technológiája segít abban, hogy összeállítja például az ilyen highlightokat, tehát amikor van egy 4,5 órás mérkőzés, akkor azt egy AI figyeli folyamatosan, hogy mi történik, és nagyon vicces, mert azt figyeli az AI, hogy a közönség az hogyan reagál, felhördül, nem hördül fel, hangra.
Ott nyilván történt valami, hogyha a közönség reagál.
Így van, és amikor a közönség jelez, hogy valami történt, akkor ezt megjelöli, ezt a pillanatot, a streamen a technológia, és utána igazából egy gombnyomással elő tudja állítani a szerkesztő azt a megadható, hogy mit, egy perces, három perces, öt perces ilyen highlights videót, hogy milyen érdekességek történtek a mérkőzésen. És természetesen itt is a statisztikáknak, egyébként ez már ugye a futballra is igaz, meg a teniszre, meg talán minden másra is, hogy azt a fajta ilyen közvetítést, hogy a második percben elszaladt, a negyedik percben pontot ütött, a hetedik percben meg nem tudom én elesett, azt magától tudja annotálni már a technológia, nem kell egy embernek végignézni, és akkor kijegyzetelgetni, hogy mikor mi történt, nyom valaki egy entert, és akkor megszületik a leírata a mérkőzésnek, amit aztán lehet publikálni.
Érdekes, még a fociból annyit mondjunk itt el, mert ez nagyon izgalmas ez a rész, hogy ugye támogatják ezek a különböző szenzorok, meg mérők, meg videófigyelők magát a kereskedelmi részét is az egésznek természetesen. Nekem azt tetszik, hogy a közönség reakcióihoz igazítja a reklámok megjelenítését a rendszer.
Így van, és azt hiszem, hogy most hogy olyan is van, hogy ugye nem mindenki ugyanazt a reklámot látja. Tehát erről is szoktunk beszélni, hogy régiónként, vagy akár más szegmentált csoportok szegmentálásával különböző reklámokat tudnak küldeni a nézőknek, és ez ugye az egyik kedvenc tézisünk, hogy a mesterséges intelligencia az elvezet odáig, hogy 100 000 embert nem 5 féleképpen szegmentálsz, meg 15 féleképpen, hanem 100 000 féleképpen. Tehát 100 000 ember, a 100 000 szegmens, ez ugye a segment of one-nak nevezett eredmény, ahova elérünk, és akár odáig is eljuthatunk, sőt, én azt gondolom, hogy ez kicsit a természetes útja is lesz ennek a dolognak, hogy mindenkinek külön reklámot adsz, mint most mondjuk egy YouTube-on például. Neked mást ad, mint nekem, tudja, hogy mire vagy kíváncsi.
Hát nyilván ez egy tök jó, igen, és az neked is hasznosabb. Még egy dolog, a fizetési adatok összegzéséből javaslatot tesz a mesterséges intelligencia egyes játékosok bérére is. Na ez az, ami majd az ex-szuperligásokkal
hogy fog tetszeni. A sportvezetők, hogy megmondta az AI, hogy neked ennyi lesz.
Igen, és ez ráadásul nem is nehéz. Tehát, hogyha ezt a műszaki oldalról nézed, akkor ez egy...
Ezt elfogadni lesz nehéz a sportoló.
Szinte ilyen tutoriál szintű feladat, hogy akkor van egy, nem tudom én, 2000 játékos a top ligákból, megvan, hogy kinek mi a bére, esetleg mellé tudod tenni a mérkőzésenkénti statisztikát, hogy mennyit futott, hány gólt lőtt, mit tudom én, hány lövést védett ki, ezeket szépen összeházasított, hogy akkor a bér és a teljesítmény, és amikor bejön egy új játékos a képbe, mondjuk egy 16 éves tehetség, vagy pedig csapatot vált egy valami játékos, akkor igazából annak azért nem annyira nagy a varianciája, hogy ő éppen mennyit ér. Ez mondjuk mindannyiunkra igaz, hogy kb. Van egy munkaerőpiaci értékünk, és akkor azt jól meg tudja mondani. Itt szerintem gondolkodtam ezen egyébként, hogy itt mi lehet a varázslat, és szerintem két helyen van varázslat. Az egyik az a friss tehetségek. Tehát ott nem tudom, hogy mennyire tudod megmondani egy 16 éves zseniről, hogy ő mennyit fog érni. Ez lehet, hogy még mindig az ilyen szuperhumán edzőknek a terepe, akik így érzik egész egyszerűen ezt a történetet, és beleéreznek, aztán vagy igazuk van, vagy nem. A másik meg az ilyen topjátékosok marketingértékkel egybevett, tehát hogy mondjuk a Cristiano Ronaldo, nem tudom most pont hány éves, de mondjuk 35 vagy valami, már valószínűleg a pályán...
Abba mennyi a foci és mennyi a reklám az ő árából.
Igen, de hogyha eligazol valahova, akkor nem biztos, hogy csak az számít, hogy ő hány gólt fog rúgni, bár ugye zseniális, top, szuper, világ legjobb játékosa, de az is számít, hogy hány pólót fognak eladni vele.
Az biztos.
És akkor ez ugye, de egyébként egy AI-ba ezt is meg tudod adni input adatnak, hogy nem csak maga a játék, hanem a marketing érték, azt hozzáveszed 5 új oszlop, úgy lefuttatod, és akkor majd azt is fogja figyelni.
Ez jó. Akkor talán a magyar meccseken akkor be kell fizetni majd. Talán
kummantó focistáknak akkor.
Ja, ezt akartam mondani, hogy a magyar meccseken majd akkor játékosoknak a végén össze kell dobni egy csomó pénzt, mert ott már átmennek mínuszba a teljesítmény alapján.
Igen, akár.
Na jó. Tök izgalmas. És egy nyilván 1000 bört le lehet róla húzni. Köszönjük szépen, Gergő, erre volt időnk most, és folytatjuk majd mesterséges intelligenciával Heurika élményrovatunkban veled. Köszönjük, szép napot, jó munkát!
Szép napot!
Kis Gergellyel beszélgettünk az Attractor Zrt. Alapítójával. Mesterséges intelligencia a sportban, ez volt a második ilyen beszélgetésünk.
Heurika élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.